Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ebben van valami jó hír is, hogy ritkán jutok el ugyanoda. 57 gyülekezet, most már több, mint amennyi volt korábban, és azért vannak olyan helyek, ahova évente közvetközpont vagy hitéleti konferencia helyszíne mindenképpen el kell menni, emiatt nem sikerül minden évben mindenhova eljutni. De örömmel jövök közétek. Nem néztem meg a feljegyzéseimben, hogy tényleg 2 éve volt, hogy itt voltam, vagy 3. Azt tudom, hogy tavaly kellett volna, csak valami közbe jött, és az első dolgom az volt, hogy ami elmaradt a tavaly, azt most pótoljam. Mindig kérdés az, hogy miért azt az üzenetet kapjuk, amit kapunk. Ebben 2 kérdés van, hogy aki készítette, miért arra készült, amire készült, utána, hogy miért kell ezt meghallgatnom. Az utóbbira a Szentlélek tud válaszolni, nem én. Az előzőre megpróbálok én. A Dunamelléken ezt az évet a szabadulás évének neveztük. Hogy miért és hogyan jött ez a gondolat, azt talán majd az igéből ki fog derülni, vagy a történetből, amiből tanulnunk kell, és hogy ez aktuális-e a mi életünkre, a mi személyes lelki életünkre, azt el fogjátok dönteni, amire haza megyünk. A Bírák könyve 16. fejezet 15. verséből szeretném olvasni Isten igényt. Egy egyszerű mondat, ami így hangzik, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Ha nem foglalkoznánk egy ige kontextusával, akkor azt mondanánk, hogy micsoda a felhívás. De nem minden az, aminek látszik. Az év kezdetét a Szentírás a szabadulás éjszakájához kötötte. Ha visszaemlékszünk az Ószövetségben, amikor 400 éves fogság véget ért, hogy hogyan ért véget, igazán egy éjszaka ért véget. A Páska éjszakája. Amikor Isten azt mondta, hogy mindig emlékezzetek minden évben arra, hogy hogyan szabadított meg benneteket az Úr. Úgyhogy mostantól ez a hónap legyen az év első hónapja. Majd jelvezettel lehet azt mondanák, hogy ettől kezdve ez legyen a szilveszter éjszakája. A Páska ünnepe, évente emlékezzetek meg, úgy, mint az év első hónapja, mert ezen az éjszakán szabadítottalak meg benneteket, mint népet, 400 év után. Nem tudom, hogy van-e valakinek, bárki, aki fogságban volt, úgy az életkorokat elnézem, azt nem kérdezem meg, hogy volt-e valaki fogságban, lehet, hogy nem. De tudunk-e olyanról, hogy 10 évet volt valaki fogságban, 20 évet volt fogságban, de 400 évet? 400 évig egy nép fogság. Hihetetlenül sok. Kimondani is sok. 1994-ben bemutattak egy filmet, a Remény rabjai. Lehet, hogy többen láttátok. A főszereplő 20 éve már a börtönben van. És minden nap arra készül, hogy kiszabadul. Életfogytiglant kapott, ráadásul egy olyan büntettér, amit nem ő követett el, egy sikasztásért. Ő meg van győződve, hogy neki kint van a helye, tehát általában minden rab úgy gondolja, hogy kint van a helye, ez nem meglepő egy ilyen filmben sem. Csak addig, amíg mások feladták, és akik életfogytiglant kaptak, ott haltak meg, mert ebből a börtönből soha senki nem szabadult ki, addig ő minden nap arra készült, hogy ő innen ki fog jutni. Nem mondom el a történetet, hogy ez hogy sikerült nekem, másnak nem, de 20 év után megszökött a börtönből. Mert minden nap azzal kelt fel, hogy tesz valamit azért a hosszú távú céljáért, hogy innen kiszabadul. Ő nem akar meghalni rabként. 20 év. 400 év, vagy 20 év? Az én kérdésem, hogy a te rabságod mennyi ideje tart? 400 éve nem tarthat, te 20 éve akár igen. Hány éve vágysz arra, hogy eljön a szabadulás napja, a szabadulás éjszakája, vagy a szabadulásnak az éve? Ez az ige ebben segít nekünk. Két kérdést feltenni. Hogy hogyan jutottunk oda, hogy szabadulásra legyen szükségünk? Vannak-e kötelek vagy láncok az életünkben, ami miatt mi vágyunk a szabadulásra? És valóban van-e szabadulás éjszakája? És ha van, akkor az hogyan van? Hadd olvassam fel még egyszer az igét. Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Ki mondta kinek? Tessék? Delila Sámsonnak. Ez minden megkötözöttségnek a képlete. Minden egyes függőségnek a képlete. Ad nekem a szívedet. Birtokolni akarom, uralni akarom. Minden kötél ezzel a mondattal kezdődik. Mi a kötél? Az a bűn, amivel kiegyeztünk. Az a bűn, amit felcímkéztünk, amit megmagyaráztunk, amit megtűrtünk, amivel együtt lehet élni, mert kifejezetten jó együtt lenni, mert valami miatt ez ott maradt az életünkben, és kiegyeztünk vele. Lehet a gyerekektől kellene megkérdeznem, és meg is kérdezem, hogy ki volt Sámson? Mondjatok valamit nekem Sámsonról. Gyerekeket kérdeztem. Igazi gyerekeket. Bármit, ami eszetek. Hogy? Erős ember volt. Ti mondjátok, hogy igazat mondanak a gyerekek?
Igen.
Igaz. Más, még mit mondatok? Mit tudunk még Sámsonról?
Levágták a haját,
gyenge lett. Igaz?
Igen.
Igaz. Még? Tudunk-e még valamit? Szerintetek az ereje volt erős, vagy a hite is erős volt? Hite is erős volt. Tehát egy nagy vezére volt a népnek. Mennyi hőstettet hajtott végre? Persze, hogy csodálták őt a hite miatt. Erős szövetségi kapcsolatban volt az Istennel. Ki adta neki az erőt? Ilyen edzőtermekben szerezte? Nem biztos, bár lehet, hogy dolgozott annyit, hogy az Izmaelit nőttek, de az különleges ereje Istentől volt. Nagy hőse volt az Istennek, Sámson. Hihetetlen győzelmei voltak. Egy olyan korban, amikor a nép nem akart szabadulni. Amikor a nép kiegyezett azzal, hogy a honfoglalás óta ott maradt túlélő kis népcsoport, a filiszteusok leigázzák az egész nemzetet. És Sámson azt mondta, hogy ha az Úr őt elküldi, akkor ő megteszi, amire az Úr indítja. Nem önjelölt volt Sámson, az Úr felhatalmazta őt, a nép megválasztotta bírának, meg volt minden felhatalmazása, csak hogy olyan hadvezér volt, aki mögé nem állt oda egy hadsereg. Azt mondta, nincs senki, aki kövessen, bár a nép megválasztott, bár az Úr elküldött, akkor megyek én egyedül. És ha itt megállunk egy percre, már ez önmagában nagyon sokat mond, vannak olyan helyzetek, amikor nincs, aki kövessen. Van olyan helyzet, amikor azt kell mondanod, Uram, itt vagyok én egyedül. Ha engem fel akarsz használni, használj fel. Ez a történet azt mutatja, ha van egy ember egy gyülekezetben, van egy ember egy országban, van egy ember valahol egy családban, aki odaadja az Istennek az életét, az Isten nem nézi azt, hogy kevéssel el lehet-e érni a sokat? Egy emberrel az egész filiszteus népet meg tudta félemlíteni. Add az életedet Istennek, mert Isten nem függ az emberi erőforrásoktól. Talán a legszomorúbb része ennek a történetnek nem az, hogy nem mentek utána, hanem az, amikor az a nép, amelyik harcolhatott volna vele, 3000 ember azt mondta, hogy Sámsont átadjuk a filiszteusoknak. Képzeljétek el ezt a Sámsont, aki minden nap azért kelt fel. Azért készítette egy tervet, hogy mit tehetne a népért. Egyszer csak azt látja barlang bejáratánál, hogy 3000 férfi, a honfitársai jönnek felé. Megállnak előtte, és valaki, egy szónok vagy a képviselők azt mondta, hogy azért jöttünk mi a te honfitársaid, akik nagyon szeretünk téged, hogy megkötözzünk. Mert szeretnénk átadni a filiszteusoknak. Tudod, nemzetbiztonsági kockázat vagy közöttük. Mivel te itt vagy, ezért bennünket a filiszteusok állandóan macerálnak. Nem tudunk nyugodtan élni, nem tudunk nyugodtan szolgálni nekik. De ha téged megkötözünk és átadunk, akkor mi békességbe leszünk. Jó, nem olyan jó a sorsunk, de legalább nyugalom van és békesség van. Kifizetjük azt a 90%-os adót, de abból a 10-ből valahogy megélünk. De mióta te itt vagy, és mióta te veszélyt jelentesz számunkra, ezért azóta a filiszteusok veszélyt jelentenek számunkra. Mit csinált Sámson? Valószínűleg tartotta a kezét, nem tudom, előre, vagy hátra, vagy hogy csinálta, de jól megkötözték. És vitték a hosszú úton egy embert, a honfitársukat megkötözve. És 3000 ember követte őt, nehogy valami butaságot csináljon, nehogy elszaladjon. 3000 ember, egy ember ellen, aki egyébként nem az ellenségük, hanem aki értük harcolt. Én nagyon sokat gondolkodtam ezt, hogy tudta Sámson elviselni. Ti hogy reagálnátok egy ilyen helyzetben? A tiétek, a testvéreitek, a gyülekezet tagjai, önnek is megkötözik. Megkötözik Sámsont. Hogy hordozná el, ha ez a gyülekezet lelkésze lenne, vagy bárki? Mit mondana? Nem tudom, hogy cifletés itt megszakadt, de elfelejtette a szent író leírni, hogy Sámson mit mondott. Vagy pedig van egy második lehetőség, hogy nem mondott semmit. Szótlanul eltűrte. Az is lehet, hogy mosolygott. Hagyta. Semmit nem tett. Nem is erőlködött, nem próbálta a köteleket szétfeszíteni. Semmi nem történt. Szó nélkül hagyta. Ez egy olyan pillanat, ahol megint meg kell állnunk egy kicsit. Néha azt gondoljuk, hogyha Isten szolgálatában állunk, a gyülekezet szolgálattevői vagyunk, bizottsági tagjai vagyunk, presbiterei vagyunk, lelkészei vagyunk, akkor bennünket nem érhet semmi. Baleset, életbiztosításunk van, mivel mi az Urat szolgáljuk, ezért sem a néptől, se kívülről, se belülről semmi nem érhet, mert az Úrnak gondja van az övéire. Megakadályozta az Úr, hogy Sámsont megkötözik? Nem. Nem akadályozta meg. És ez nekem nagyon sokat mond. Nem azoktól a kötelektől kell félnünk, amik ránk kerülnek a körülmények miatt, más emberek rossz indulata miatt, támadás miatt, próba miatt, nehézség miatt, betegség miatt, baleset miatt, igen, Isten szolgálatára is kerülnek ilyen körülmények és nehézségek, amiket nem tudunk elkerülni. Nem mi hívtuk, nem mi okoztuk, nem mi kértük, nem vagyunk felelősök érte, de jönnek nehéz helyzetek Isten szolgáira is. Isten hűséges szolgáira is. Sámson ebben az életszakaszban Isten hűséges szolgája volt. Ne ezektől a kötelektől féljünk. Ne ezektől a nehézségektől féljünk. Mert hogy mi történik? Hogy olvassuk a Bírák könyve 15. fejezet 14. versében. És amikor Lehi felé közeledett, és a filiszteusok már újjongtak elébe, felindítá őt az Úrnak lelke, és olyanok lettek a karján lévő kötelek, mint a lenszálak, amelyeket megperzsel a tűz, és lemáltak a kötelek kezeiről. Ezért nem kell aggódni azok miatt, a kötelek miatt, amit a körülmények, a nehézségek és a próbák hoznak az életünkbe. Mert eljön az a pillanat, amikor meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten lelke ad erőt kezelni ezeket a nehézségeket, amelyek megkötöznek. Ezek a kötelek le fognak hullani, mert bízunk Istenben, mert a gondviselésére támaszkodunk, mert ad bölcsességet, hogy kezeljük, vagy éppen türelmet, hogy hordozzuk. Ezektől a kötelektől ne féljünk. A többi kötéllel van gond. Amikor Delila az ölébe vesz, elaltat, és azt kérdezi, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Na most következik a második kérdés, a gyerekekhez. Ki volt Delila? Hát igen, majdnem. Az lett volna. Még mit tudunk Deliláról? Tessék? Filiszteus volt? Na ezt honnan tudjuk? Honnan tudjuk? Az az igazság, hogy lehet, hogy én olyan bibliafordítást használtam, amiből ez kimaradt. Ha valakinek van olyan bibliafordítása, ahol megtalálja, akkor nagyon hálás lennék, mert amit én használtam, abban én nem találtam meg, hogy filiszteus volt Delila. Tessék?
Gázai volt, Gáza hol volt akkor? Kihez tartozott?
Sorek völgyéből való volt.
De akkor az az Izrael völgye volt?
Sorek völgye rendkívül közel volt ahhoz a településhez, ahol Sámson született. Én tudom, hogy a gyerekeket így tanítottuk a gyerekiskolában, hogy Delila a filiszteus volt. De ezt nem a Bibliából olvastuk. Ez egy más hagyomány útján érkezett. Legalábbis én nem találtam meg, de ha valaki segít ebben eligazodni, akkor én ezt megköszönöm. Sorek völgye, amit ír a Biblia, ennyit írt, más utalás nincs. Nagyon közel volt Sámson szülőhelyhez. Egy filiszteus nőt a filiszteus fejedelmeknek nem kellett volna megvesztegetni. Emlékeztek Sámson első házassága, ami egy ürügy házasság volt, az egy filiszteus nő volt, elég volt, hogy csak oda mentek hozzá, és azt mondták, hogy vigyázz, mit csinálsz, add ki nekünk Sámsont, mert ha nem, nagy bajod lesz. Mondta két mondatot, a föld megszeppent, és azt mondta, jobb lesz nem újat húzni velük, és mindent megtett, amit mondtak. Delila nem ez a helyzet volt. Delilát meg kellett vesztegetni, Delilát le kellett fizetni, Delilának el kellett árulnia a nemzetét, az Istenét és a szerelmét. Ezt általában az emberek, vagy ezek közül egyet nem kevésért szokták eladni. További kérdések gyerekekhez, mert nagyon jó segítségem, gyerekek nélkül semmire nem mennénk ma. Következő kérdésem így hangzik, hogy Józsefet hány ezüstért adták el? Lehet tippelni, nem tudjátok, hány ezüstért? Tökéletes volt, de kár, hogy nem hoztam jutalmakat meg. Hihetett, de nagyon jó. 20 ezüstért. Mondok még egyet? Jézust hány ezüstért árulták el? Ja. Lehet tippelni? Többért vagy kevesebbért? 30. Nagyon jó. Többért? Na szerintetek azért József nagy ember volt. Jézus persze még nagyobb ember. 30. Szerintetek Sámsonért. Többet adtak vagy kevesebbet?
Többet.
Többet. Mennyivel többet? Körülbelül mennyi lehetett? 50. Igen. Más. 40. Más. 100. 1000. 40 ezer.
6 ezer.
Ki mondta 6 ezeret? Ha jutalmat kellene osztani, most ők adnám meg. Mert hogy mennyiért felnőttek, most ti mondjátok. Mennyiért fizettek? 1100 ezüst. Ezüst ciklust, igen. Ki fizetett 1100-at? Biblia szerint? Hány város, hány fejedelemről van szó? 5? Nem állt időnként figyelmesen olvasni a Bibliát, tudom a számok felett csak úgy átsiklunk. 5 város fejedelem, mindegyik fizetett 1100-at, tehát akkor az mennyi? Hannája a főnyeremény ma. Ő közelítette meg legjobban. 5500 ezüstöt fizettek Sámsonért. Ez 87 kiló ezüst. Akkor, abban az időben 275 rabszolgát lehetett megvenni. Ezért vagy 367 ökröt. Júdás pénzért eladta megváltóját egy ökör és két bárány áráért. Sámsonért 367 ökör árát fizették. nem tudom, hogy jó helyen néztem az interneten, és jó árfolyamokat néztem, de ma 367 ökör 100 millió forint körül van. Ez volt az árfolyam, amit fizettek Sámsonért. Micsoda ár! Félelmetes, nem? Ez azt mondja, hogy az ellenségnek mindenkire van egy terve. Semmi nem drága, hogy téged átállítson az ő oldalára. Bármit megtesz. 5500 ezüst. Nézzük meg, hogy hogyan történt ez. Mi volt az első kötél? Azt mondja, hogy 7 nyers ín, ami még nem száradt ki. Ez volt az első kötél, amivel Sámsont Delila megkötözte. Mit jelent ez? Amikor először kerülünk kapcsolatba egy kötéllel, tudjuk, hogy az kötél, de fölteszünk egy nagyon fontos kérdést. Egy nagyon érdekes kérdést, amit minden esetben hallani lehet. Tudjátok, mi ez a kérdés? Amivel az első kötelet engedjük a kezünkre kötni. Mi ez a kérdés? Hallottátok? Mi van abban? Ez a kérdés. Ezt most megteszem. Mi van abban? Ha most egyszer megteszem. És ha föltettünk egy ilyen kérdést, egy ilyen kérdésre mindig mi a válasz? Semmi. Semmiség az egész. Most csak most az egyszer. De most van a szilveszter, egyet kocintunk, iszunk belőle egy kortyot. Mi van abban? Nem lettem részeges. Csak most az egyszer. Péntek este van, még dolgozunk 10 óráig. Mi van abban? Na, nem minden héten ezt csináljuk. Csak most. Föltesszük ezt a kérdést. Mi van abban? És a válasz semmi. És miért érezzük azt, hogy semmi? Azért, mert ezt a kötelet olyan könnyű elszakítani. Csak egy mozdulat, és Sámson is ezt tette, és roppant egyet, és nem volt ott a kötél. Azt mondta, na, hogy ilyen egyszerű. Nincs ez a semmi probléma. Egyszer megtörtént, és többet nem fog. Jön a következő kötél. Ha már egyszer megtörtént, van egy bejáratott út. Sőt, van egy győzelmi tapasztalatod. Nem ragadtam bele. Sőt, még van valami több is ennél, mert a második kötél, emlékszik valaki mi volt? Azt mondja Sámson, most új kötelekkel. Mit jelent ez? Kifejezetten izgalmas, élvezetes, vagy szórakoztató, vagy elbűvölő, vagy feldobó, kreatív, valami különleges az életemben, amit kaptam, és miért ne próbálnám ki? Hiszen ez új kötél, ez jó. És ha meg nem, akkor szakítok vele. És Sámson megfeszítette az izmait, és ezek az új kötelek is lepattantak róla. Na ugye? Semmi gond. De azért jó volt. Érdekes volt kipróbálni. Csak hogy a dolgok nem állnak meg itt. Jön a harmadik kötél. Már belekóstoltál, nem félsz tőle. A rutin része lett. És így hangzik a harmadik kötél. Fejem 7 hajfonatát. Beleszövöd a szövőszéken készülő szőttesbe. Mit jelenthet ez? Már nem tűnik fel, hogy kötél. Beleépül az életed szőttesébe. Sőt, ez a szokás adja a mintázatot. Hiányzik, ha nincs. Sőt, azt fogod mondani, ez nem is kötél, ez egy dísz. Sokan azt mondják, hogy ez a szabadságomnak a jelképe. Mert hogy az egyház mindenre azt mondja, hogy nem szabad. De hát miféle dolog mindenre azt mondani, hogy nem szabad. Én ezzel bizonyítom, hogy szabad, és élek, és nem csapott belém a villámlás. Semmi gond nincs ezzel. Nem hagyom, hogy megkötözzenek engem ezek a hagyományok, ezek az előírások. Sződ bele a szőttesbe. Ez nem is kötél. Nem érdekelnek a tilalmak. Mert ha akarom, abba hagyom. Akkor hagyom abba, amikor akarom. Hallottátok már ezt a mondatot? És tényleg, ezt is el tudod szakítani. És azt mondod, most volt utoljára, soha többet. De ennyi soha nem elég. Mert azután jön Delila, és azt mondja, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved. Nekem nem elég. Ha enyém az időd egy része, az nekem kevés. A figyelmed és az érdeklődésed az enyém, ez kevés. A szívedet akarom, légy az enyém. Add át az uralmat, birtokolni akarom az életedet. Irányítani akarom a gondolataidat. Irányítani akarom az életedet. Én akarok lenni az Úr feletted. Add nekem a szívedet. Az idődet már elvettem, figyelmedet elvettem, köszönöm szépen, de a teljes uralmat akarom. És jön a nagy kijelentés, ez a negyedik kötél. Hát végül is már úgyis mindegy. Ez a negyedik kötél mondata. Már úgyis mindegy. Elegem van a küzdelemből. Itt a fejem, itt a hajam, itt a szövetségem. Tégy vele, amit akarsz. Már nem küzdök ellene. De ez a függőség. Az a bűn, amivel kiegyeztünk. Már nem te irányítod, hanem ő irányít téged. Ha nincs ott, elvonási tüneteid vannak, hiányzik és rosszul érzed magad. Az életed része lett. Nagyon érdekes, hogy a kísértés soha nem érkezik nyersanyagként. Mindig feldolgozva, becsomagolva, megmagyarázva. Mindig Delilával, mindig egy szép dekoratív megjelenéssel, szép szóval. És nagyon érdekes, ahogy a Virág könyve leírja ezt követően, hogy ez megtörtént, és Delila látta, hogy ebből már nem tud szabadulni. Mit csinál vele? Elkezdi kínoszni. Fájdalmat okozni neki. Azután előjönnek a színfalak mögül a megbízók, a filiszteusok kinevetik, megkínozzák, és kiszúrják a szemét. Amíg a kísértési szakaszban vagyunk, amíg a kötözési szakaszban vagyunk, addig Delilát látjuk. Aztán amikor már beleestünk, akkor az, aki belevitt, kinevet, megkínoz, és elveszi a tisztán látásunkat. Tragikus ez a történet. Minden kötél mögött kapcsolati problémák vannak. Hatalmas szeretet éjség, vagy azért, mert nem szerettek eléggé, vagy nem szerettek jól, vagy azért, mert nem hagytad magad szeretni. Nem birtokolni, kihasználni, hanem szeretni. A függőségeket az is okozhatja, hogy olyan traumák éltek az életben, amivel nem néztünk még soha szembe. Amire azt mondtuk, hogy majd az idő megoldja. Akár gyerekkorban történtek, lehet már nem is emlékszünk rá, de nem akarunk erről beszélni, nem akarunk foglalkozni vele. És ezek a kapcsolati problémák egy olyan űrt, egy olyan éjséget hoznak, amire a kötél egy megoldásnak tűnik. Egy szokás, egy függőség. Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Minden kötél azt ígéri, hogy betölti a szívedet. Teljessé tesz, de valójában elveszi, ami benne van. Itt látjuk a föld legerősebb emberét, gyengén, kiszúrt szemekkel, tehetetlenül. És az Istennel kötött szövetség elárulásával teljesen védtelenné vált, mint ahogy mi is védtelenek leszünk, ha eláruljuk az Istennel kötött szövetségünket. Nem a haját veszítette el, hanem az Istent küldte ki az életéből. És nagyon tetszik, ahogy Ellen White megfogalmazza, jó lehet ereje, nem hosszú hajában rejlett. De ez Isten iránti hűség jele is volt. És amikor a jelképet feláldozta, szenvedélye kielégítésének oltárán, elveszítette az ezzel járó áldást. Sámson című fejezetben. Azon gondolkodtam, hogy nekünk vannak-e jelképeink. Talán nem a hosszú haj, az Istennel kötött szövetségünknek a jelképe. De vannak-e a szövetségnek ma is jelképei? És ezekre hogy tekintünk? Hogy kezeljük? Mondjak egy párat. Szombat. Az Istennel kötött szövetségünknek a jel. Nem ez üdvözít, nem ez ment meg, Isten ment meg, de a szombat jele, jelképe annak, hogy nekünk szövetségünk van az Istennel, aki megment. Mondjatok más jelent. Van nem még más? Tized. Sápásságról tanulom. Nem a tized ment meg, de a tized jele annak, mint Sámsonnak a hosszú haj, hogy szövetségben vagyunk az Istennel, akié minden erőnk, pénzünk, egészség. Van más jel is? Szolgálat. Adventista életmód. A hűségünk, a szövetségünk jelei. Mennyit érnek ezek a te szemedben? Mennyivel jelent többet, mint a saját utam, mint rendezetlen kapcsolatok, játékszenvedély, vagy bármi, ami megkötöz, vagy olyan problémák családokban, gyülekezetekben, amelyektől nem tudunk szabadulni. Konfliktusok, amiket hordozunk évről évre, vagy évtizedről évtizedre. Érnek annyit, hogy eladjuk a szövetséget? Hogy kitépjük magunkat Isten kezéből? Nekem egyetlen egy bátorító üzenet van ebben a történetben, és azt a zsidókhoz itt levél teszi hozzá, hogy Sámson ott lesz Isten országában. Mert Sámson megtért. Igen, kiszúrt szemmel, gyengén is tehetetlenül. És ebben az állapotában Sámson az Istenhez fordult. És ezért a hit hőseinek a sorában említi. És azt mondja, ha Sámson, aki eladta magát, eladta a szövetségét, neki volt esélye, neked is megvan minden esélyed, bármi kötözött meg az életben. Ha Sámsonnak volt szabadulás ebben az állapotában, akkor neked is van. Nincs az a helyzet, ha valaki az Istenhez fordul, hogy ne lenne szabadulás. Sámson ott lesz Isten országában. Akkor neked is megvan minden reménységed. De mi a szabadulásnak az útja? Néhány száz évvel később, mintha ugyanezt az embert látnánk, teljesen láncra verve, mintha Jézus egy példázatban, mintha Sámson történetét folytatná, legalábbis én ezt így látom, valószínűleg nem így volt, de az emberi életsorsot nézve, ez a megkötözött ember felkiált a példázatban, hogy hol vagyok és miért vagyok itt? Lukás 15-18. Azt mondja magában, útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. És most tegyük a két igét egymás mellé. Mit mondott Delila? Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? És ebben a történetben mi hangzik el? Hogyan mondjam el, hogy én mennyire szeretlek, és tied a szívem? Az egyik azt mondja, hogy add nekem az életedet, ki akarom sajátítani, uralni akarom. A másik történet azt mondja, hogy eléd futok, várlak. Tied a gyűrűm, a legszebb ruha, a hízlalt ökör, fiam vagy. Teljes joggal, bármi is történt, ott folytatjuk, ahol abba hagyjuk. Herceg vagy, királyfia vagy, a királylánya vagy. Amióta elmentél, én a kapuban várlak téged. Ez a különbség. A világ ura, aki azt mondja, ad nekem az uralmat, ad nekem a szíved. És a másik azt mondja, mennyei atya. Vedd észre, hogy odaadok neked mindent, a szívem a tiéd, a gyűrűm a tiéd, a szeretetem a tiéd, mindenem a tiéd. Nincs még egy hely a világon, ahol teljes elfogadás, feltétel nélküli szeretet és megbocsátás lenne, mint az atyánál. Ez a tapasztalat a szabadulásnak a kulcsa. Nincsen más módszer. Azt mondta, hogy soha többet nem csinálod, holnap újra fogod. Ha sikerül egy hétig, jön egy stressz, egy probléma, egy krízis helyzet, rögtön a bejáratodod, ugyanott fogod folytatni, ahol abba hagytad. Nem az erős akarat oldja meg a függőségek kérdését, hanem ez a tapasztalat, amikor az atya azt mondja, hogy elfogadlak téged, teljesen, feltétel nélkül, még mielőtt el tudod mondani, hogy vétkeztem az ég ellen. Amíg a levegőt vette a fiú, hogy ezt elmondja, az alatt az idő alatt elébe futott, megszánta, nyakába borult, megcsókolta, a gyűrűt odaadta, rendelkezett egy nagy partiról, és amikor ennek mind vége volt, És végre szóhoz jutott, elmondta, atyám, hát bánom, amit tettem. De addig már rég a megbocsátás már ott volt. A gyűrű a kezén, a ruha rajta volt. Már az ökröt, teljes kiülésű vegetáriánus ökröt, már elkezdték készíteni az ebédre. Nem volt több kérdése ennek a fiúnak, hogy ő tényleg szereti, hogy ő tényleg elfogadták. Ez a tapasztalat a szabadulásnak a kulcsa. Nincs addig szabadulás, amíg nem tapasztaljuk meg, hogy Isten mit tett velünk. Nem tudunk addig egymásnak sem megbocsátani, amíg nem éljük át, hogy Isten mit tett velünk. Az a jele, amikor te haragszol valakire évekig, neheztelsz, hát a megedbeszélsz, az a jele, hogy nem élted át igazán, hogy neked Isten mindent elengedett, hogy feltétel nélkül szeret. A konfliktusainknak az oka, a rossz szokásainknak az oka, a függőségeinknek az oka, hogy kételkedünk ebben a képben, hogy az Atya szalad, rohan elénk, mielőtt mi bűnbánatot kimondanánk, ő már hozza megoldást. És azt a szeretetet, ami hiányzik, ami miatt a függőségekbe szaladtunk, ezt adja meg az Isten. Minden kötél mögött kapcsolati problémák vannak. Vagy traumák, rendezetlen traumák vannak. Ezt oldja meg az Atya, amikor felemeli a tékozló fiát. Amikor magához ölel. Még mielőtt bárki szóhoz jutott volna. Persze, hogy felháborító. Felháborodtak a városlakok, amikor látták, hogy hogy lehet így kezelni valakit, hogy lehet úgy szaladni, mint egy bolond ember. Valaki, egy tisztességes ember nem teszi meg, mint az Atya, de nem érdekli az Atyát, hogy mit mondanak mások. Azután jön a családtag, és azt mondja, hogy ilyet nem tesz meg, nem érdemli meg. Az Atya szeretete nem megállítható felét. Nem befolyásolja a közvéleményt. Nem befolyásolja a családtak, az irigy emberek, a presztízs kérdések. Elfogad olyannak, amilyen vagy. A szeretet, ami hiányzik az életedből. Az ölelés, amiért nem kellett odaadnod a testedet, az idődet és az erődet. Az a szeretet, ami nem birtokolni akar, hanem önmagát adja oda neked. Ez az a szeretet, amit Isten ad. Erről már Jeremiás és profétált, a messzességben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, ezért vontalak magamhoz hűségesen. Örök szeretettel, nem most kezdődött, amikor te bűnbántot gyakoroltál, én már azelőtt szerettelek, mielőtt te ki tudtad volna mondani. Ennek a megértése szakítja szét a köteleket az életünkben. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek, mondja János 8.36. Vagy Náhum próféta, most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Náhum 1.13. Testvéreim, ha lenne itt egy monitor, láttam, de nincs a homlokotokon egy monitor, és nem tudom, hogy milyen kötelek vannak az életetekben. Egy közös barátunk, Horváth Gábor addiktológusnak van egy mondása, hogy egy dolog különböztet meg bennünket, hogy csak két csoport van ebben a teremben. Vagy is szoktam mondani, hogy aki tudja, hogy függő, és aki tagadja, hogy függő. Aki tudja, hogy kötelek, és meg tudja nevezni, milyen kötelek kötözik meg az életben, és akik tagadják, hogy kötelek vannak az életükben. Én ezt nem látom a monitoron. Mert te kérheted Isten szent lelkét, hogy mutassa meg neked a köteleket. Nem kell mindjárt egy alkoholfüggőségre gondolni, nem? Bár ez is lehet az. Soraink között is lehet az. Nagyon jól lehet titkolni. Nem a részeg emberek az alkoholfüggők egyébként. De lehet ez kapcsolatfüggőség. Lehet ez munkamánia. Lehet ez szolgálattól való függőség. Lehet ez egy emberi kapcsolatnak a problémája, egy harag, egy nézeteltérés, amit nem tudsz rendezni, nem akarsz rendezni, nincs bátorságot rendezni. Tehát internetfüggőség, Facebook függőség, missziós levelek írásának a függősége lehet, bármi, ami betölti az életedet, és ami miatt se dolgozik, semmit nem tudsz, igen, a jó dolgoknak látszó dolgok is, amik mindent betöltenek. Igen, ezek is lehetnek függőségek. Mert valamit pótolni akarnak. Valami hiányzik. Valami kényszert érzed, hogy ezt és csak ezt. Nézzünk szembe ezekkel. A te életedben is eljött a szabadulás éjszakája. Ez az év lehet a szabadulásnak az éve. Amikor oda visszük a köteleinket Isten elé. Uram, hozzájárultam, hogy ez itt legyen, nem úgy esett rám. Felelős vagyok én is érte. Ezt szabadíts meg. Szabadíts meg ezentől. Én nem tudom megtenni. Én már nem tudom megtenni. De te meg tudod. Mutasd meg az elém szaladó Istennek a képét. Másként gondoltam rád. Úgy éreztem mindig, hogy mintha üldöznél engem, mintha egy bunkósbottal jönnél, és állandóan a fejemre csapkodnál. De mutasd meg nekem, add, hogy beteljen a lelkem azzal az Istennek, aki szalad elé, még mielőtt azt mondanám, hogy Uram, sajnál. Szeretném érezni azt az ölelést, amit nem kaptam meg igazán az életben. Lehet a családomtól sem, lehet a testvéreimtől sem. Látod a szeretet éjségemet, látod a traumáimat, amiket nem tudtam foglalkozni. Amit szerettem volna betölteni valamivel. Istenem, szabadítsd meg az életemet a kötelektől. Én biztos vagyok abban, hogy nem csak a Sámson idejében történtek csodák. Nem csak a tékozló fiú életében van szabadulás, hanem a te életedben is lesz. Én nem hiszek abban, hogy nagy felhívások után miatt fog elindulni Isten népe ki az utcára, nem. Sok ilyen történet után fogunk kimenni, mert aki megszabadult a köteleitől, átélt egy ilyen történetet, nem tudja többet magába tartani. És amikor lát valakit hasonló helyzetben, azt mondja, hadd mondjam el az én életemet, hadd mondjam el, hogy rajtam hogy segített az Úr. Rajtad is segíthet az Úr. Ez az a motiváció, ami elindít, kiszáll itt bennünket a székekből. Amikor mi megtapasztaltunk valamit, nem az elmélettel fogunk áttörést végrehajtani ebben a világban, nem, hanem azzal a személyes tapasztalata, hogy mit tett velem az Isten. Én ezt a tapasztalatot kívánom, és ezért imádkozom, hogy mindenki, aki ezzel a döntéssel megy el innen ma, megtapasztalja az Isten szabadító hatalmát és szeretetét. Mert ennek a világnak erre van szüksége. Nem tudjuk elképzelni, hogy hány ember él függőségekben, megkötözöttségekben, soraink között is és kívül is nem tudjuk elképzelni, hogy mennyire nagy szükség van a szabadulás lévére, a szabadulás tapasztalatára. Az Isten hallgassa meg, ha bárkinek a lelkében ilyen imádságok ma felhangzanak az ő kegyelméből. Amen. mindenható Istenünk, olyan jó volt ezt az imádságot elmondani most énekben, hogy benned van a gyógyulás. Te ismersz minket, és látod pontosan, hogy mi van bennünk. Mi van az életünkben akkor is, amikor csak mi vagyunk. Hogy milyen gondolatokkal küzdünk, milyen érzések tartanak fogságba, vagy éppen szokások, vagy bármi, amit megtűrtünk, amivel kiegyeztünk, amire azt mondtuk, hogy mi van abban, vagy bármikor meg tudunk szabadulni ettől, amikor akarunk. Istenünk, most úgy jövünk eléd, mint akik nem akarunk mást mondani, mint ami van. Mint akinek nem is lehet, mint aki ismersz minket. És ha bárki az itt lévők közül most ebben a csendben hozzám fordul, és megmutatja ezeket a köteleket, szembesül ezekkel, és kéri a szabadulást. Uram, adj választ ezekre az imákra. Adj bizonyosságot, hogy nem kell hetekig várni, hanem már itt, már most át lehet élni. Azt az isteni ölelést, annak a szeretetnek, a kegyelemnek, a gyógyulásnak a megnyilvánulását, amiről szól az evangélium. Uram, bocsáss meg azt, hogy sokszor mi elméletet szerettünk volna átadni, gyönyörű igazságokat, pedig tapasztalatot, egy megváltozott élet örömét kellett volna átadnunk, ha lett volna. Mi szeretnénk átélni mi magunk, hogy ennek az örömét tovább tudjuk adni. A világ nyök, tele van kötelekkel, emberekkel, akik nem tudják, hogy mi a szabadság, hogyan szabadulhatnak meg. Amikor a világ fiai várják az Isten fiainak a megjelenését. Én szeretném kérni, hogy ebben a gyülekezetben is, ha bárkinek van ilyen kérése, helyzete, te a gyógyulást, hogy a gyülekezet ott lehessen. Azok között, akik egy gyógyulásra van szükségük. Hát meg a gyülekezet vezetőit, a gyülekezet lelkipásztorát, hogy egységben, szeretetben tudják vezetni itt a te népedet, ebben a kerületben, hogy ezt a küldetést teljesíteni tudják. Uram, te nyisd meg új ajtókat az evangélium számára. Mutasd meg új lehetőségeket. Mutasd meg, hogy hol vannak azok az emberek, akik keresnek, hogy lehet kapcsolatba lépni velük, hogy lehet megtalálni őket, és hogy lehet hozzád vonzani, kapcsolatba hozni a szabadítóval. Urunk, azt érezzük, hogy mintha felgyorsult volna minden körülöttünk, mintha kevesebb időnk lenne, mintha az ellenség is intenzívebben dolgozna. Urunk, hogy ezt az időt, amit még adtál, erre tudjuk használni. Átéljük mi a szabadulást, és másokat a szabadító Istennel kapcsolatba hozzunk. Köszönjük, hogy ezt tőled kérhettük, és meghallgatod most mindenkinek az imáját, aki hozzád fordult, Jézus nevében. Amen. Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.